Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Virágvasárnap van, a katolikus egyház Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg. Ezzel megkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére húsvétra vezet el minket, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times magazinnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. A NATO-t aggasztja annak veszélye, hogy Oroszország a közeljövőben atomfegyvert telepít a világűrbe, mondta el a szervezet főtitkára a Weltamsonntagnak adott interjújában. Mark Rutte hangsúlyozta, olyan fegyverekről van szó, amelyeket műholdakra irányítanának, megbénítva számos földi rendszert. A magyar miniszterelnök az Antalya diplomáciai fórum alkalmából megbeszélést folytatott Bosznia-Hercegovina elnökségének soros elnökével. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása és békéje kiemelt jelentőséggel bír Magyarország és egész Európa számára, hazánk ezért továbbra is kész támogatni Bosznia-Hercegovinát. Az Egyesült Államok kivételt vezet be elektronikai és számítástechnikai termékek széles körére, a viszonossági vámok alól. Az új szabály szerint az elmúlt napokban a kínai áruk ellen több körben, összességében 145%-ra emelt behozatali vámot nem alkalmazzák 20 termékcsoportra, többek között okostelefonokra, számítógépekre, szerverekre és lapos képernyőkre. Kína felszólította a Kereskedelmi Világszervezetet, hogy lépjen fel az amerikai kölcsönös vámok ellen. A kínai kereskedelmi minisztérium szerint azok az egyoldalú megfélemlítés eszközei és súlyos károkat okoznak a fejlődő országoknak, akár humanitárius válságokat is kiválthatnak. Az eddigi stabilról negatívra változtatta Magyarország államadóság besorolását a Standard & Poor's. A kormány szerint ez az értékelés átmeneti, és az év második felében pozitív fordulat várható. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi hitelminősítő továbbra is befektetése ajánlott kategóriában tartja nyilván az országot. Véget ért a ragadó száj és körönfájás vírus elleni küzdelem a fertőzött telepeken, nincs újabb megbetegedés, a védekezést ugyanakkor folytatni kell, jelentette ki az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzs tegnap ülése után. Nagy István kihirdette a vírus miatt előállt viszmajor helyzetet, így a gazdálkodóknak a kéremeik mellé nem kell külön igazolást benyújtaniuk. Az Egyesült Királyság megtiltotta a hús- és tejtermékek személyes behozatalát az összes uniós országból az állatbetegség miatt. Az utazóknak az ilyen termékeket le kell adniuk a határokon. Ellenkező esetben a kiszabható bírság akár 5000 font, 2 millió 300 forint is lehet. A Civil Összefogás Fórum szervezésében a fővárosi millenárison tiltakoztak a Tisza párt Európa parlamenti képviselőjének kijelentése ellen tegnap. A kormánypártok szerint hazárulással ér fel Kollár Kinga megállapítása, miszerint hatékony a jogállamisági eljárás és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartása, mivel ezáltal fontos beruházások nem valósulhatnak meg, és ez segíti az ellenzéket a 2026-os választáson. Magyar Péter, a Tisza párt elnök, az ATV híradójának kijelentette, nem a Tisza, hanem az Orbán-féle ipari méretű korrupció miatt fagyasztotta be az Európai Unió a magyaroknak járó pénzeket. A Tisza párt elnöke szerint azt az utasítást adta Orbán Viktor kormányfő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, hogy 20 ezer darab 250 ezer eurós letelepedési kötvényt bocsássanak ki, amivel eladósítanák gyermekeink és unokáink jövőjét. A Nemzetgazdasági Tárca közleményében óriási hazugságnak minősítette az állításokat. London kormányzati ellenőrzés alá vonta a csőddel fenyegetett British Steel acélipari konglomerátumot. A 2700 alkalmazottat foglalkoztató cég jelenleg a kínai Indje ipari csoporté, amely jelezte, hogy működtetése pénzügyileg fenntarthatatlanná vált. Az egészségügyi világszervezet tagjai 3 év tárgyalás után közel állnak a világjárványokra történő felkészülés szolgáló szerződés megszövegezéséhez, értesült a Reuters hírügynökség. A paktumot jogilag kötelező érvényűnek szánják. Földrengés volt tegnap reggel a magyar-szerb-román 3-as határ közelében, a magyar határtól 20 kilométerre román területen. A földmozgás 3,3-es magnitúdójú volt, azt itthon is érezni lehetett. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül. Poros, szubtrópusi levegő érkezik fölénk. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy vessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig. Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Yeah. Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai témáink röviden. Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában.
Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom, a személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Idén 45 éves a Tiszán inneni református egyházkerület vegyeskara. A Cantus Firmus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam. Első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája. Benke Lászlóval beszélgetünk, aki 40 éven át töltötte be a tisztséget.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
A 17.-18. században élte fénykorát az úréhímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
A részletekért tartsanak velünk! Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában. A jelentkezők szociális intézmények, gyülekezetek munkájába kapcsolódhatnak be külföldön. A fiatalok hasznos, nemzetközi tapasztalatokat gyűjthetnek, megismerkedhetnek társadalmuk kihívásaival és közben önmagukkal is. A következő percekben két volt önkéntessel beszélgetünk, elsőként Baracs Róberttel, aki hajléktalanok és kábítószerfüggők között szolgált Hollandiában. Azt mondja, ez az év sorsfordító volt az életében.
Amikor megfogalmazódott bennem, hogy külföldre szeretnék menni, nem éltem még ezelőtt külföldön, akkor egyértelműen egy kalandvágy hajtott, kíváncsiságvágy, tehát a kezdetben valóban kaland, ezt mondanám. Közbe derült ki, illetve inkább utána, hogy ez mégis életem egy sorsfordító élménye. Mondtam is, először kerültem távol a családomtól, méghozzá külföldi közegben, nem is országon belül. Először kerültem olyan közegbe, ahol nem az anyanyelvemen kellett kifejezni magam, illetve dolgozzak. Végül egy kalandból lett egy sorsfordító élmény.
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntesség egy buli. Mi a legnehezebb?
Több nehézség volt. Én a honvágyjal például, amivel ekkor szembesültem igazán komolyan először. 10 hónap alatt egyszer jártam Magyarországon, néha meglátogattak, de a legerősebb bennem az mégiscsak a honvágy érzése volt, illetve a megszokott környezettől való az a komfort, a kényelem, ami egy jól bejáratott élet, azok a úgymond luxus vagy hát komfort dolgok, amik ott nem álltak a rendelkezésre, egy bőröndel megy ki az ember, annyit vihettem magammal, és a többit azt ott kellett felépítenem.
Aztán pedig sok emlékkel tér haza. Hol volt az ott?
Nekem Amsterdamban volt az ott, egy bizonyos Mission House nevű projekt Amsterdam belvárosában, egy gyönyörű, historikus amsterdami épületnek egy szintjében lakhattam. Csodálatos élmény volt.
Mi volt a szolgálat, amit végezned kellett?
Nagyon változatos volt, azt kell mondjam. Sokan egy dolgot tudnának itt mondani, én nem tudok egyet mondani. Rengeteg projekt közül választhattunk, az amsterdami diakóniának számos projektje volt. Én választottam tengerészmissziót, ami talán a magyarok számára a legérdekesebb lehet, hiszen nekünk nincs tengerünk. Hajléktalanok, kábítószerfüggők közötti munka, külvá fővárosi gyerekek gyerekklubja például, fiatalok átmeneti, úgymond krízisszállója, illetve kis óraszámban, de szellemi fogyatékosokkal is dolgoztam, tehát gyakorlatilag ez egy változatos munkakör volt.
Mi az a tengerészmisszió?
Érdekes, ugye Amsterdamnak van egy kikötője, lehet tudni, mikor jönnek be a hajók. Azt is lehet tudni, ezek a tengerészek, ezek sokszor nem hagyhatják el a hajót. Vagy ha elhagyhatják, egészen csak a tengerész klubig mehetnek, de olyan állampolgárságuk van, ami miatt mondjuk nincs arra jók, hogy kimozduljanak, vagy annyi munkájuk van a hajón, hogy nem engednék ki őket. Azonban valamennyi szünet nekik is jár, mondjuk ebédszünet, kávészünet, hogy 10 órai, és ez az az idő, amikor egy találkozási lehetőség van velük, itt gyakorlatilag a hajó kapitányának mindenképp meg kell engedni, hogy valami időt magukra is fordítsanak. Ebben a köztes időben van lehetőség hajót látogatni, felmenni egy hajóra, vinni például a bibliaolvasó kalauzt, vagy ami számukra érdekes külvilágtól elzárva híreket, akár az aktuális napi híreket egy pendrive-on, hogy át tudja tenni a gépére, hogy tudja, hogy mi zajlik az országában, hiszen adott esetben a családjától 6 hónapra, 12 hónapra távol van, semmi hírforrása nincs, és gyakorlatilag a hajón tölti ezt a hosszú időt. Illetve egy személyes beszélgetés is a tengerész misszió, akinek erre igénye van, és nem csak a családjáról vagy a munkájáról szeretne beszélni, hanem a bibliaolvasó kalauzból, vagy közösen igét olvasni.
Mennyire voltak erre nyitottak a tengerészek?
Változó, attól függ, milyen országból jöttek például, vagy milyen hitbeli meggyőződéssel jöttek. Törökországból nem föltétlenül, de például Lengyelország, lengyel tengerészekkel nagyon sok ilyen jó élményem volt, vagy a Filippino, a Fülöp-szigeteki tengerészekkel, akik köztudottan keresztények, és igényelték ezt. A beszélgetést is igényelték, azt is igényelték, hogy ne csak egymás között tudjanak akár erről beszélni, hanem egy kívülről jött emberről, aki kicsit érdekesebb, aki kicsit máshogy látja a világot.
Mi az, amit leginkább profitáltál?
Kifejezetten a tengerész misszióval azt kell mondjam, hogy anélkül, hogy kimozdultam volna Amsterdamból, oda jött a világ. Tehát olyan nemzetiségekkel találkoztam, akiknek az országában nem jártam, lehet, hogy nem is fogok, de ők oda jöttek Brazíliából, a Fülöp-szigetekről, Törökországból, Kanadából, a világ minden pontjáról, ezt mindenképp profitáltam. A másik meg azt látom, hogy Jézus Krisztus is egy nyelv, ami valahogy összeköt minket. Teljesen mindegy, hogy valaki római katolikus ilyen szempontból, vagy milyen anyanyelvű, ugyanazt az urat keressük, akkor gyakorlatilag az össze tud hozni minket, és ha csak egy rövid időre is, egy fél órára, órára, de egy közösségé tud minket formálni.
Azt mondtad, hogy ha nem vettél volna részt ebben a programban, akkor nem az az ember lennél, aki vagy most.
Ezt most is tartom, és azt hiszem, hogy ezt évek múlva is helytáll lesz, gazdagodtam. Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Rácz Miklós nem külföldön, hanem Magyarországon volt önkéntes.
Én Budapesten voltam önkéntes. A válaszút missziónak, ez egy drogmisszió, nekik van egy ilyen ágazata, és azon belül tisztás közösségi helyen, ami ilyen fiatalokkal foglalkozott, hogy ne az utcán töltsék el az idejüket, hanem délutáni órákba bejöhettek nálunk tanulni, pingpongozni, akár csocsózni, teát ihattak, és beszélgethettek velünk. Nehéz volt sokszor az, hogy a budapesti fiatalokat megnyerni magunknak, hogy bejöjjenek, nehéz volt őket elérni. Sokszor nehéz volt a kedvükre tenni, de én nagyon örültem neki, hogy így meg kellett értük küzdeni, és aztán jó volt velük játszani, beszélgetni velük. Volt olyan, hogy 6-ig tartottunk nyitva, és este 10-ig még csocsóztunk.
Volt valamilyen személyes motivációt, hogy ezt a szolgálatot választottad?
Igen, volt. 2009-ben fogadtam az Úr Jézust, mint megváltómat. 2012-ben megéreztem azt az ő szeretetét, így embereken keresztül is, és aztán így elhivatást kaptam arra, hogy gyerekek közt szolgáljak, gyülekezetünkbe, aztán így az IFIN az egyik lány, Szabó Ivetta, mondta, hogy ő megyen önkéntesnek Budapestre, és én így rákérdeztem, hogy mi az, mit csinált, és amikor elmondta, hogy mi az önkéntesség, én elkezdtem így nagyon vágyni arra, hogy én is részese lehessek, és az egyik gyerekkori álmom az volt, hogy Budapesten élhessek, és ez így az önkéntességben valóra vált az is, hogy Budapesten élhettem 11 hónapot, és segíthettem olyan embereknek, akiknek Isten közelségére volt szükségük.
Mi mindent tanulhat meg az ember egy ilyen szolgálat során?
Hát egy önkéntes szolgálat során nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Hogyha vesszük a megfogható dolgokat, közéjük tartozik az, hogy beosztani a zseppénzemet, megtanulni a közlekedést, mármint személy szerint nekem, aki egy kicsi cigány táborból telepről jöttem, ott nincs az, hogy megyen 1000 busz egy nap, nem tudom hány vonat, nálunk csak egy vonat közlekedik, és a szomszéd fogva kell átmenni a buszhoz. És itt nekem nagyon nehéz volt megszoknom azt, hogy az emberek sokasága hogyan közlekedik, sok busz megyen, mindegyikre ki van írva, merre megyen, hol kell látszán, az elején így gubancos volt, aztán így kezdtem megszokni, belejönni, és így jó volt nagyon.
Ezek szerint akkor maradtál Budapesten a szolgálat után, ez is a következménye annak, hogy önkéntes voltál?
Nem maradtam, hanem azóta visszajáró lélek lettem. Találtam itt egy gyülekezetet, ahova nagy szeretettel járok, oda szoktam járni istentiszteletre, ott befogadtak, az isteni családba ott is beletartozom, és így a gyülekezeti alkalmakra is szoktam jönni, mint mondjuk hittantábor, gyülekezeti táborba segíteni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zenei tanításban találkozhatunk a Cantus Firmus kifejezéssel, ami a több szólamú éneklésben a fődallamot jelöli. Erről kapta nevét a Tiszán inneni református egyházkerület vegyeskara, amely idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. A kórus célja az egyházzenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése. Szépen csengő latin szó összetétel, aminek az a jelentése, hogy szilárd ének. Milyen kapcsolatban áll a vegyes karnak a hivatásával, a küldetésével? Szűcs Sándor karnagyot kérdezem.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam, és a mi életünkben az a hivatása, hogy egyrészt, amit főnek tartunk, hogy Krisztusnak szolgáljunk, Istennek szolgáljunk, a másik része pedig, hogy mi alárendelt szerepben vagyunk ilyen szempontból, hiszen első a szolgálat, első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni. A másik pedig, hogy a közösségnek is egy olyan vezér fonala ez, amiben tényleg a Krisztust látjuk, hogy ő legyen a mi vezérünk ezekben a pillanatokban is, és akkor is, amikor szolgálunk.
Néhány fiatal és kántor úgy döntött, hogy megalapítják az egyházkerületi énekkart.
Kürti püspök úr volt talán az elindítója, aki mindenképpen létre akart hozni egy énekkart, hogy kiszállások alkalmával őt elkísérve, ezzel is gazdagítsa a szolgálatoknak a mienségét, és akár még a színvonalát is. Annak idején többen voltunk a kórus próbákon, akik nem énekkari tagként, hanem egyrészt a kíváncsiság miatt is, másrészt pedig az együtt éneklés miatt is eljöttünk ezekre a próbákra.
Amikor elindult ez az énekkar, akkor nagyon komoly célokat tűztek maguk elé, például ugye az egyházzenei örökségnek az ápolását. Ma is ugyanezek a céljaik?
Igen. Igyekszünk újabb műveket keresni, újabb protestáns műveket, de ugyanakkor merítünk a muzika szakra óriási tengeréből, hiszen ezek csak egy-egy cseppek ebből a tengerből, és szeretnénk mennél többet meríteni ebből, és mindig újakat szeretnénk venni, hogy mennél többet megismerjünk mi is.
Szükség van protestáns egyházzenének a népszerűsítésére?
Minden pillanatban szükség van. A mai világunkban, amikor a klasszikus értékeknek a... Nem azt mondom, hogy a csökkenését lehet megfigyelni, hanem inkább az, hogy a kevésbé jelentékeny zenék kicsit előtérbe kerültek, emiatt muszáj, hogy mi is egy picikét reprezentáljuk ezeket a darabokat. Zászlónkra tűzzük, hogy muszáj ezeket a protestáns darabokat megismerni másoknak is, mert ezek nagyon szépek.
Hány szólamban énekelnek?
3, 4 és 5 szólamban éneklünk. Az énekarunk létszáma most nem olyan nagy, maximum 20 körül mozog, viszont szoktak jönni kisegítők, akik nagyobb művek megszólaltatásához a segítségüket szoktuk kérni, és azok időnként eljönnek.
Milyen darabok illenek ehhez a kórushoz?
különféle koroknak a muzika szakráiból válogatott darabok. Egyébként olyan 4 szólamú vagy 5 szólamú darabok, amelyeknél nem kell olyan túl nagy tömeget megmozgatni. Tehát viszonylag kis kamara kórusra írott darabokat azért meg tudunk szólaltatni.
A mikrofon másik oldalán Rózsa Tibor, Cantus Firmus egyhezzenegy alapítványnak az elnöke.
Az első emlékeim még a 80-as évek elejéről vannak, mikor még egyetemi hallgató voltam itt a Miskolci Egyetemen, akkor kapcsolódtam be az énekkar munkájába. Ennek viszont volt még egy előzménye, én a középiskolát a Debreceni kollégiumban jártam, annak ideje alatt tagja voltam a Cantusnak is, ami hát meghatározó élmény volt a középiskolás években is, meg a ez egyházzenei érdeklődésem kialakításában is. És miután ide kerültem, utána kapcsolódtam be a kórusnak a szolgálataiba, és azóta tagja vagyok, mert ezt követően itt is telepedtem le, itt lakom, itt dolgozom, és így sok-sok szállal kötődöm nem csak a városhoz, hanem az énekkarhoz is.
Abban az időben nem volt túl sok egyházi kórus.
Nem csak, hogy ritkaságnak számított, hanem majdnem, hogy egyedi volt. A szolgálatát töretlenül végzi, úgyhogy a karnagyok egymásnak adják a stafétát, de a szolgálat az változatlan, és az utánpótlás is biztosítja azt, hogy az énekkar töretlenül végezze a munkáját.
Közben pedig létrejött egy alapítvány, milyen céllal?
A 90-es évek végén alakult meg az énekkart támogató egyházzenei alapítvány, mert ahogy a kórus szolgálati lehetőségei bővültek, szükség volt anyagi hátterének megteremtésére is, illetve nyíltak olyan pályázati és egyéb lehetőségek, ami számára kedvezőbbnek bizonyult egy alapítványnak a létrehozása. Én az énekkari tevékenységemet szolgálatnak tekintem, amit mindannyian, nem csak én, szabadidőnkben végezzünk. Akik csatlakoztak a kórushoz, azok mind olyanok, akik őszinte lelkesedéssel, belső indítatásból tagjai a kórusnak, nagy szeret végzik ezt a munkát, de egyben ez a kórus egy keresztény közösség is, tehát nem csak a zene, hanem a lelki kapcsolatok is egyben tartják.
Gottner Krisztinával és Kovácsné Gávai Katalinnal beszélgetek, mind a ketten éneket tanítanak. Hogyan lehet a fiatalokat nevelni a zene szeretetére?
Szerintem egyrészt személyes példaadással, a másik a nagyon sok múlik azon, hogy milyen énekeket választunk nekik, hogy milyen dalokkal találkoznak mondjuk az énekórán, vagy nálam például egyház énekórán.
Milyen énekeket szeretnek a fiatalok?
Szeretik a magyar népdalokat, egyházénekekből abból is azt mondhatnám, hogy mindenevők, bár szeretnének elmenni a könnyű zene felé, de vevők a szép református énekeinkre is.
Megfér egymás mellett a kettő?
Megfér teljesen. Meg kell találni az arányt, tehát, hogy mind a kettőt megismerjék, nagyon fontosnak tartom.
Én is azt gondolom, hogy a személyes példa a legfontosabb, hogy mennyire tartják a gyerekek azt elfogadhatónak, amit egy énektanár feléjük közvetít. Nálunk az iskolában ugye egyházi énekóra nincs. A népdalok és leginkább a műdalok. Tehát azt látom, hogy ha olyan szemelvényeket válogatunk, amik az ő életkoruknak megfelelő, vagy bárhonnan ismerős számukra, akkor rögtön elfogadják, és bizony van, aminek ellenállnak.
Azt mondták, hogy a hiteles példa az nagyon fontos. Önöknél honnan jött ez az indítatás?
Nekem ez a kórus éneklés szerelem első látásra. A szüleim mai napig nem értik például, hogy én ezt miért szeretem ennyire, de nem baj.
Miért szereti ennyire?
Mert nagyon jó, mert lelkileg nagyon sok mindent ad az embernek. És az a 2 óra, amit a kórusban töltök, az egy fáradt nap után is annyira fel tudja dobni az embert, mint hogyha sportolt volna.
Én már máskor is énekeltem vegyes karban, több helyen is. Én azért maradtam itt, mert nagyon-nagyon jól éreztem lelkileg magam ebben a közösségben. Itt van egy plusz, tehát nem csak az éneklés, hanem van egy lelki háttere mindennek a közös munkának, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és fontos most is.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája, vallja Benke László, aki 40 évig töltötte be a tisztséget, tapasztalatairól, emlékeiről és az ezzel járó felelősségről beszélgettünk.
Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott egy akkori presbiter, engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, ha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri jegyző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri jegyző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki, de szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberek kívánnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő. Másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van, egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk, meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért, mert kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatoknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17. 18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. A miskolci javasi református gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangúné Birta Melinda, református lelkipásztort hallják.
Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért? Mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami Velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék becsben tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Avasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk. Később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, ennyi volt mára az Európa Rádió református közéleti műsora. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy csak újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is. Jó rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
téged végtelen. Atyám, nagyisten, elhat a mélybe s az egek fölé. Írgalmad nem fogy a múló idővel. Ki voltál, az maradsz mind örökké. A nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban. Te vagy az írgalom, a szeretet. Hűséged végtelen. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram hozzám. Törlöd bűnömet, békét vesz körül. Velem vagy lényed, úgy megvidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod ontja rám ő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áldás állad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram hozzám.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A virágvasárnapi szentmise sajátossága, hogy a szertartás ünnepélyes bevonulással és körmenettel kezdődik. Ennek során történik a barkaágak megáldása, és ekkor olvassuk fel az evangéliumból Jézus jeruzsálemi bevonulását. Ezt követően az ige liturgiában az evangélium helyén Jézus szenvedés története, a passió hangzik el, énekelt vagy olvasott formában. A jeruzsálemi bevonulással Jézus életének utolsó szakasza kezdődik el. Jézus élete korábban is mozgalmas volt, de az igazán fontos események csak most, az utolsó felvonásban játszódnak. Gondoljunk csak a mi Urunk nyilvános működésének három esztendeire. Minden azzal kezdődött, hogy megkeresztelkedik a Jordán folyóban Jánosnál, majd pedig tanítványokat gyűjt maga köré és velük indul el, hogy bejárja a városokat és falvakat. Útja során nem csak tanítványait tanítja, hanem egyre nagyobb tömegekkel találkozik, akik kíváncsiak szavára, amelyből oly erő árad, amilyet másnál még sosem tapasztaltak. Persze nem csak a tanítás miatt jönnek hozzá. Hamar elterjed annak híre, hogy hatalma van a betegségek fölött, s képes visszaadni a vakok látását, a süketek hallását, s a némáknak a beszéd képességét. Szavára a gonosz lelkek távoznak a megszállottakból, a leprások megtisztulnak, s a bénák járni tudnak, s mindezek mellett legkülönlegesebb csodái azok, amikor halottakat támaszt fel, s hoz vissza az életbe. Az egyszerű emberek szívesen hallgatják példázatait, amelyek szereplőiben önmagukra ismerhetnek. Az igazság tanítására éhezőket olykor csodálatos módon megszaporított kenyérrel lakatja jól, miközben egyre többen hisznek benne, s ismerik fel személyében a messiást, a zsidó vallási vezetők szembefordulnak vele, s azt tervezik, hogy megölik. Mindezek után érkezünk el az utolsó felvonáshoz, amely a jeruzsálemi bevonulással kezdődik. A lelkesedés a tetőfokára hág, az emberek örömmel fogadják, s köszöntik a Szamáráton érkező messiás királyt. Pálmaágakkal integetnek, s egyesek még a ruháikat is leterítik elé az útporába. Néhány nap múlva azonban ellenkezőjére fordul a hangulat. A messiást köszöntő ének durva kiabálássá változik, s a királynak kijáró tisztelet helyébe gyilkos szándék lép. A ruháikat az útra terítő emberek tétlenül nézik, amint a ruháitól megfosztott Jézus az útporába roskad, a kereszt terhe alatt. Akik korábban mellette álltak, most arra elmenekültek, vagy szembefordultak vele. Most mi nem egy színházi előadást szemlélünk, hanem valóság mindaz, ami körülöttünk történik. Nem a nézőtéren ülünk, hanem magunk is szereplők vagyunk. Most mi is pálmaágat ragadunk kezünkbe, s később talán öklünket rázzuk ellene. Igen, én is elindulok az úton. Jézus útja az én utam is. s ez az út a Golgotára vezet, ahol Jézus meghal értem, s vele együtt én is meghalok. A feltámadáshoz nem vezet más út. Az egyetlen biztató jel a számomra, hogy az út felfelé vezet. Kísérjük el utolsó napjaiban a mi úrunkat. Vegyünk részt a nagy heti szertartásokon, amelyek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy ne csupán kívülállóként szemléljük az eseményeket, hanem csatlakozzunk Jézushoz, akinek követői vagyunk. Ha kitartunk mellette szenvedésében és részesedünk halálában, a feltámadás örömében is részesíteni fog minket. Urunk Jézus Krisztus! A Szent Városba, Jeruzsálembe érkezve te már tudtad, hogy küldetésed hamarosan befejeződik. Tudtad, hogy szenvedés vár rád, hiszen erről többször is beszéltél tanítványaidnak. Mégsem menekültél el a szenvedések elől, mert teljesíteni akartad azt a feladatot, amit a mennyei atya bízott rád. Így mutattad meg az engedelmesség végső jelét. Bár az eseményeket látszólag az emberi szándékok, a rossz indulat, a harag, a gyűlölet irányítják, mi mégis mindezek mögött észrevesszük az atya akaratát, aki életet feláldozását kérte. Urunk, elkísérünk szenvedésed útján, hogy kereszthordozásod és a kereszt halálod megértesse velünk Isten megváltó szándékát.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan virágvasárnapi szentmisét közvetítünk. Ennek kezdőéneke a Szent vagy Uram 77-es lesz a 3-as verszaktól, aztán elhangzik Werner virágvasárnapi passió, ordinárium Werner Mercedes mise, felajánlás Werner Adoremus te és Szent vagy Uram 71, az áldozáskor Horváth Márton Levente Ó Salutaris Hostia és Szent vagy Uram 70-es, valamint a záró ének a Szent vagy Uram 61-es. A szentmisében közreműködik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnázium kórusa, valamint az Egri Érseki fiúkórus. Kapcsoljuk tehát a bazilikát, ahonnan virágvasárnapi szentmisét közvetítünk. Imádkozzanak velünk!
Oh,